és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, közölte az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük, fogalmazott. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Területi Gazdasági Kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teheti az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarországnak. A kamara készen áll szakmai együttműködéssel segíteni a magyar kormányzatot a vállalkozásfejlesztési programok megvalósításában, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a távirat irodával. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-éig teljesíteniük kell. Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, melynek során egy középiskolai ballagáson magyar nemzeti zászlót téptek le egy végzős diák nyakából, majd felgyújtották azt. Az eset egy műszaki középiskola végzőseinek ballagásán történt. A beszámolók szerint egy magyar diák nemzeti zászlóval vett részt a felvonuláson, amikor két szerb diák erőszakkal elvette tőle a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor Bálint közösségi oldalán reagálva azt írta, büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik a történtek után nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok méltósággal és felelősségteljesen viselkedtek a provokáció ellenére. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás részleteiről és céljáról Tóth Péter, a Központi Statisztikai Hivatal Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást.
Mi is ez a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljeskörű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor, az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartás épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásról gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük, így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza.
Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások. Az érintett szakaszok mellett parkolókat és jártákat is korszerűsítenek. A fejlesztések kormányzati támogatásból, valamint saját forrásból valósulnak meg, és céljuk, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé tegyék a városi közlekedést, miközben hosszú távon is javítják az ott élők mindennapjait, mondta el dr. Farkas Szabolcs polgármester.
A 37-es bejárótól egészen a Táncsics utcáig a református gimnáziumig fog megtörténni a teljes aszfaltcsere, szegélycsere, buszmegálló környéke fel lesz újítva, és nem állunk meg, sőt, túl is vagyunk igazából az Arad utcai parkoló, illetve az Arad út teljes szakasza megújult. Azt gondolom, hogy már most kultúrált körülmények között tudjuk fogadni a városba érkező turistákat, szállító buszokat. Az arra közlekedők azt gondolom, hogy tapasztalhatják, hogy mennyire más az, amikor egy felújított úton lehet közlekedni. Ezen leszünk. A Komáromi utcának a felújítása. Ott lesz egy útszélesítés az Arany János útról való csatlakozásnál. A Vörössipkások útjánál van egy parkoló, a piac környékén, az Erdélyről, azt meg fogjuk nyitni, tehát azt jelenti, hogy nem kell egy ilyen óriási éles kanyarral kikanyarodni, ami egyrészt balesetveszélyes volt, másrészt tehát borzalmas volt onnan kikanyarodni, hogy a parkolót meg fogjuk nyitni, egyszerűbb lesz az átjárás, egyszerűbb lesz a közlekedés, és talán a parkolók is szívesebben fogják ezt a parkolót igénybe venni. A versenyképes járások program keretében pedig fel fogjuk újítani a Csokonyai utat, ami párhuzamos a vasúti sínekkel, ami az állomáshoz vezet az utca, annak a teljes járdaszakasza fel fog újulni, illetve a polgármesteri hivatallal szemben az Ötös utcán a járdaszakasz is fel lesz újítva. Úgyhogy van mit csinálnunk, és fogunk is mit tenni. Közúttal tényleg nagyon jó a kapcsolat. Az elején nagyon éreztük azt, hogy nekünk szólni kell, de tényleg annyira gördülékenyen mennek a dolgok a közút, azonnal, ha látja, hogy problémunk, akkor közbeavatkozik és csinálja, és mi is csináltunk télen kátyúzási munkálatokat. Volt, aki megjegyezte, hogy hát most minek, hát azért kell januárban is kátyúzni, és hál' Istennek a mai technikában már ezt a mínusz időjárási fok vonatkozásában is meg tudjuk valósítani, mert hát ott is előfordulnak tengelytörések, úgyhogy nyilván minden problémát azonnal nem tudunk orvosolni, és hogyha ez a 3801-es útszakaszról beszélünk, akkor ez egészen Bodrogolaszig tart ez az út, van mit csinálni, és azon is leszünk, hogy mi hamarabb kulturáltan tudjunk közlekedni, de ez egy közút által fenntartott, üzemeltetett útszakasz, mi annyit tudunk tenni, hogy lobbizunk, a keretet azt nem mi fogjuk erre biztosítani, tehát nem azért nem lesz most folytatva mondjuk egy hónapon belül, vagy egy fél éven belül, mert mi nem akarjuk, hanem azért, mert nem mi vagyunk a fenntartó és üzemeltetői ennek az útszakasznak.
Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Dabau-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díját adót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magasfokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az emberi méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóni a vöröskeresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységéért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát a Borsod-Dabau-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikban, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek. Tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsod-Dabau-Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt. Tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem, így az intézménye hajléktalanállátása. Csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
Dr. Mezősi Tamás vehette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés ünnepi ülésén. Az elismerést a vármegye tűzvédelméért végzett kiemelkedő, hosszú távú munkájáért ítélték oda. Dr. Mezősi Tamás többek között az önkéntes tűzoltó képzésében és a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagjaként végzett külföldi mentési munkájával érdemelte ki a díjat. A kitüntetést Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, és Varga András tűzoltó alezredes adta át. Most a díjazottat hallják.
Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel. És ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor. És az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, akit most mellettem van.
Néhány szót még a társáról.
Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi, ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér, rendkívül sokoldalú képzettsége van, nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keres, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is, úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
Gyakran kerül életveszélybe?
Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk. Annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és kiriasztja önöket?
Ez különböző szervezettségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alá rendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.
A Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. A tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek keresték a védekezés és a megelőzés lehetőségeit. A nemzetközi előadókat felvonultató kétnapos programról dr. Kovács Barnabás szervezőt, egyetemi docenst hallják.
A cél az az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről, és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító aranyszínű sárgaságról, a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok is, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal leváltott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók, szőlőtermesztésben foglalkozók. Mindenképpen feladattának érzi szerintem Tökölhegyalján mindenki, még aki nem is a szőlészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembe véve jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemnek, pedig ami egy ilyen tudásműhelyként itt jelen van a Sárospatakon és Tokahegyalján, az nem csak itt regionális, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelembe vett legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás. Azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabbak, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják, és az előadók nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk. Olaszországban ugye az ágazat, mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük, ők a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát, ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani névig, tehát a növényvédelmi védekezést koordináló országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervoár növények, tehát az egyéb növények, amin túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja, és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szülőre átvinni ezt a kórokozót, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve a lehetőségeinket fogja bemutatni.
Országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket, és megosszák egymással a földtudományok iránti szenvedélyüket. Az esemény nem csak a diákok számára jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanárok és szakemberek számára is, hiszen megismerhetik a jövő generációjának innovatív ötleteit és kutatási irányait. A részletekről Szonyog István, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékán helyettese adott tájékoztatást.
18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú versenylehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető. Ennek a konferenciának a hagyománya, hogy mindig országos szinten jönnek hozzánk. Gyakorlatilag Budapest, Dunántúl, de természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a miskolci és környező középiskolákkal, gimnáziumokkal, és onnan is jönnek hozzánk diákok szép számmal. Olyan területen, olyan közegben mutassa be a diák az előadását, a kutatásait, akik hozzáértők, tehát szakmailag hozzáértők, illetve egy olyan diák közösségnek, akik azonos tématerületek iránt érdeklődnek. Ez a legnagyobb előnye, de hozzátartozik, hogy a legtöbb diák nem csak eljön egy előadással, hanem nagyon komoly kutatást végez előtte, felkészülnek a témából, szakirodalmat kutatnak, nem csak hazai, nemzetközi szakirodalmat, készítenek bemutató darabokat, elmennek mintát venni, laborméréseket végeznek, kielemzik, értékelik, és legtöbbször ebből egy nagyon szép értékes dolgozatot, valamint egy prezentációt készítenek. Mindig az volt a konferencia célja, hogy egyrészt lehetőséget biztosítsunk a diákoknak, illetve az is célunk, hogy a konferencia olyan többlet szakmai programot biztosítson, amellyel a diákokat még közelebb hozhatjuk azokhoz az érdeklődési területükhöz, amiből amúgy most felkészülnek és nagyon színvonalas előadásokat csinálnak. Ez egyik fő célunk is, hogy azok a diákok, akiknek a földtudományok, természettudományok iránt van bővített érdeklődési területe, megtalálják az egyetemen a helyüket, megtalálják a mi képzéseinkben azokat a lehetőségeket, amik őket további életútjukra tudják vinni, további szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, és nem utolsó sorban egy olyan szakmát kapni a kezükbe, ami tényleg érdekli őket, hiszen olyan jellegű kutatásokat végeznek, ami érdekli őket, és ezt tovább vihetjük felsőfokú tanulmányokká, és egy életpályává, én úgy érzem, akkor olyan dolog lesz a kezükben, ami a mai embereknél nem mindenkinél elérhető, tehát hogy szeresse egész életen át kezdve azt, amit csinál, a saját szakmáját.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az Egyetem Roma Szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral. Az adásban mélyebben megismerhetjük a Roma Szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A mentorhálózat kialakításában történő segítségnyújtás és a komplex alapprogram támogatása is célja volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete együttműködési megállapodásának. Az ünnepélyes aláírást az egyetem konferencia termében tartották, ahol elsőként az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a köznevelés támogatásához és a pedagógus képzés színvonalának emeléséhez. Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az egyesület 1995-től működik, és az ország minden pontjáról vannak be szakértőket, akik segítik a köznevelés és az oktatás fejlesztését. Az esemény ünnepélyes aláírással zárult, ahol az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona és Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke megpecsételték a szakmai együttműködés hosszú távú alapjait. A Szénrégió Bizottság titkársága a LifeIP projekt keretében egy hétfős delegációt fogadott az észtországi Idavirú Szénrégióból. A találkozó fő célja az igazságos átmenettel kapcsolatos tapasztalatok megosztása volt. A delegációt az Idavirú megyei önkormányzati szövetség képviselői, polgármesterek és alpolgármesterek alkották. A program első részeként a delegáció a Mátrai erőműbe látogatott, ahol az MVM Mátra Energia ZRT vezérigazgatója Vécsi György ismertette az erőmű jövőképét, illetve az üzemlátogatás részeként betekinthettek az erőmű működésébe is. Az erőmű meglátogatása után a titkárság egy workshopot szervezett Visontán, mely az átmenetben leginkább érintett polgármesterek és az Energiaügyi Minisztérium képviselőinek részvételével valósult meg. A találkozó a LifeIP North Hood Trans projekt keretében valósult meg, melyben a Szénrégió Bizottság titkársága felelős a más szénrégiókkal történő kapcsolatok kialakításáért, a jó gyakorlatok becsatornázásáért és azok adaptálási lehetőségeinek feltárásáért. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Oktáv projekt az Erasmus Plus program támogatásával valósul meg 6 közép-európai felsőoktatási intézmény részvételével. Ennek második állomásaként 4 napos képzést tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az oktatási világpolgárok nemzetközi szemlélet a tanító és tanárképzésben projekt célja, hogy a jövő pedagógusai felkészülten és magabiztosan tudjanak alkalmazkodni a globális kihívásokhoz. Elsőként Pilot 1 féléves kurzusokat tartottak a partnerintézményekben, amelyek során a hallgatók kipróbálhatták a fejlesztett tananyagot és módszereket. Az Oktáv Nemzetközi Tavasz Pilot 2 a program második állomása volt, egy olyan blended intenzív program, amely lehetőséget adott arra, hogy a hallgatók személyesen is találkozzanak, közösen dolgozzanak projekteken és megtapasztalják a nemzetközi együttműködés mindennapjait. A 4 napos eseményen a főszervező EKKE mellett a Milton Friedman Egyetem, az Újvidéki Egyetem, a Páciumi Keresztény Egyetem, a Sey János Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem hallgatói és oktatói osztották meg egymással ismereteiket, tapasztalataikat. A hallgatók kisebb csoportokban 3 tematikus kurzuson vettek részt, emellett közösségi és kulturális programokra is volt lehetőségük, megismerkedtek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseivel, bejárták a líciumot és Eger városának ikonikus helyszíneit. A híreket Pásti Blankától hallották.
Líciumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez a Romcast Podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
Farmosi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az Egri Roma Szakkollégium mentoraként és a tutor munkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romcastben.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az Egri Roma Szakkollégium tagja, valamint a tutor munkacsoport tagja.
Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoporti felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
Én 3. éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye Egri Roma Szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoport vezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segít hetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma Szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
Hát én egy cigány soron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésem merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni. Érte egy elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma Szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni valamelyikbe, tevékenykednünk kell. És mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy na én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk, engem így ez vonzott így már az első úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, amikor ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyik munkacsoportba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz, és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a negyedik év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy miért, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és az ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs. Úgyhogy, és rengetegféle támogatást kapunk a mentorunktól. Úgyhogy, Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tiszteletteli elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai? És ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
Jó, hát itt most én mondanék akkor feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezek ezekkel a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, ez szükségigényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kizabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak ilyenkor. Főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre sem vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk, és ott vagyunk. Ha kell, az kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korrepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korrepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, mert hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor improzunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásban.
Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni, az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatásá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül, ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalanok szoktak lenni. Tehát, hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyikőjükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ezzel is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeredmény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát, hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendben, és néztük egymást, majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy ő neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki. Amikor úgy ott azt éreztem, hogy nagyon jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott, és mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak, hogy hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
Hát itt nekünk folyamatos kihívás, ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozzá a könyvet, hozzá a füzetet. Hajlandó leírni, vagy leírja órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni. Elengedik-e a szülőt, nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk, hogy elengedik-e a szülők. És akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
Uh-huh.
Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát, hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár, vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutor munkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát, hogy ő bennük ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők és a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek ugye, a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103.